Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Joel proféta könyve második fejezetében, a 12. és a 13. versekben eképpen. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Tegnap estéren egy tisztelet jegyet kaptunk, én és a családom a Nemzeti Színházban egy bemutatóra. Mindig időben érkezem, mert előtte szeretek benézni a Művészetek Palotájába, ahol a Rózsavölgyi Szalon mellett Budapest egyik legnagyobb komoly zenei CD boltja található, és számomra, hiszen üdvösséges szent kikapcsolódás, ha a fontos teológiai olvasmányok mellett nem csak teológiát olvashatok, és nem csak szent zenét hallgathatok, hanem világirodalmat, magyar irodalmat olvashatok, és komoly zenében gyönyörködhetem, és mindig alkalom adódik arra, hogy itt ebben a CD boltban ritkaságok után keresgéljek, különösképpen összkiadások után, hiszen ezekben a 10 dobozokban 6-10 CD-t egy CD áráért lehet megvásárolni. Így találtam rá végre, régóta kerestem, egy Kodály összkiadásra, amelyben első helyen szerepelnek a szimfonikus művek, és ebben a csoportban legvégén a Psalmus Hungaricus. Ez a gyönyörű zsoltár parafrázis, ihletett imádság, amely a szólista tenor ajkán így kezdődik. Istenem, Uram, kérlek tégedet, fordítsad hozzám szent szemeidet. Gyönyörű imádság. Kapcsolódik a mai ige üzenetéhez, természetesen azért említettem, mert Joel proféta könyve az Úr napjáról szól, és különböző összefüggésekben, magyarázva Joel proféta könyvét, különböző optikákból vizsgáltuk meg az Úr napjának miben létét. A mai alkalommal az Úr napja és a megtérés a témánk. Ez is lehetne az ige hirdetés címe, az Úr napja megtérésre hív. Az Úr napja és a megtérés. Ez az ige hirdetés egyrészt a felolvasott ige alapján, annak magyarázata alapján egy tanítása megtérésről, a megtérés miben létéről, ugyanakkor Isten szent lelke által egy hívás a megtérésre, és azok számára, Isten népe számára, akik elindultak a megtérés útján, hiszen a mi számunkra pedig erősödés az élő Istenbe vetett megtért hitünkben. Az Úr napja és a megtérés. Az Úr napja megtérésre hív. Térjetek meg! Hangsúlyozza Joel próféta Isten lelke által. Mi a megtérés? Tisztázzuk először ezt a nagyon fontos kérdést, hiszen sokat hallunk a megtérésről a mai ige kapcsán és a teljes írás összefüggésében is. Mi a megtérés? A megtérés az a csoda, amikor Isten népe és benne az egyes hívő ember az élő Istenhez fordul, és ennek következtében egy alapvető irányváltozás történik az életében, egy látható irányváltás. Az eredeti héber kifejezés, a súb is ezt jelenti, hogy megyünk egy irányba, és egyszerre csak felragyog egy figyelmeztetés az Isten világosságában, hogy rossz fele mész, nem jó, ez rossz irány, kárhozatos irány, halálos irány, szakadék felé visz, tévút, haszontalan a te számodra, mások számára is. És ez felragyog, és megfordulunk a helyes irányba, az ellenkező irányba. Tehát Istenhez fordulás, ennek következtében egy határozott irányváltás, ami meglátszik az életünkön, vagyis az történik a megtérésben, hogy az élet piramisunk csúcsára, ahogy ezt már sokszor elmondtuk, végre a bálványok helyett az egyetlen élő Isten kerül, ő uralkodik az életpiramisunk csúcsán, és a földi élet minden eleme éppen ezért beáll egy gyönyörű, Istennek kedves rendben az életünkben e piramis megfelelő szintjein. Ez a megtérés. Hangsúlyozzuk, az élő Istenhez való fordulásról van szó, Jeremiás 4:1, ha megtértek, hozzám térjetek meg. Az egyetlen élő Istenhez, Pál apostol damaszkuszi úton való megtérése kapcsán mindez egyértelművé lett, ahogy őt a feltámadott Jézus Krisztus megszólította, és itt is tapasztalható az irányváltás, ahhoz az élő Istenhez térünk meg, aki a megváltó Jézus Krisztusban megmutatta magát, és közel jött hozzánk. És konkretizáljuk egy kicsit a megtérés miben létét, mert ez az Istenhez fordulás, ez az irányváltás, ez mindig abban mutatkozik meg, hogy az ember és Isten népe konkrét bűnökből megtér. Még pontosabban fogalmazva, a bűnös ember, Isten bűnös népe konkrét vétkekből megtér, megtisztul, Isten erejével konkrét vétkektől megszabadul, konkrét vétkeket elhagy. Az Ószövetségben, a profétai könyvekben különösen, de az Új Szövetségben is sokszor olvasunk bűnkatalógust, ahol ezeket a konkrét vétkeket felsorolja Isten igéje, a Szentíró. A profétai könyvekben, Joelnél, Ézsaiásnál, a többieknél, a nagy és a kis profétáknál egyaránt a bálvány imádás és az ebből következő konkrét vétkekből való megtérésről van szó. De Pál apostol a római levél első fejezetében egészen modern módon nevezi meg ezeket a vétkeket. Olvassátok el odahaza, szinte belefáradunk, belerettenünk, hogy olvassuk ezeket a konkrét vétkeket. 17 ilyen vétket sorol fel, csak néhányat említek. Rossz, tisztátalan gondolatok, hazugság, ámítás, csalátság, gonoszság, rossz indulat, szeretetlenség, irgalmatlanság, a paráznaság különböző fajtái. Mi az, amit Isten lelke most különösképpen megítél az életedben, ami mindig probléma, ami az Achilles sarkod, ami soha nem elintézett ügy az életedben, és amelyből különösképpen Isten erejét kérve meg kell térni. A megtérés Istenhez fordulás, ami a bűnös ember, Isten bűnös népe számára konkrét vétkekből, egyes konkrét vétkekből való megtérés. Soha nem leszünk ebben a világban tökéletesek, de a megtért ember, mivel konkrét vétkekből megtisztul, láthatóan hiteles és új ember minden tökéletlensége ellenére is. Sőt, ez a megtérés a miben létét illetően nem csak konkrét vétkekből való megtérés, hanem konkrét területeken megmutatkozik, hogy egészen gyakorlati legyen az üzenet. Például az egyházba való beletérés, a látható egyházba, később majd konkrétan, még konkrétabban szólunk erről az ige hirdetés végén, tehát jelen vagyok, ha megtértem, a látható egyházban ott szolgálatot vállalok. De beszélhetünk ilyenről, hogy magánéleti megtérés, rendezni a házasságot, rendezni a családot, közéleti megtérés a társadalomban, hogy nem mindent a presztízs harcok, az önző kérdések, az egymásnak feszülések vigyenek el, határozzanak meg az önző érdekek, és nem a lényeg, micsoda energiát emésztesz fel. Magánéletbeli megtérés, közéleti megtérés, kulturális megtérés, amikor az ember végre rádöbben arra, hogy kik azok, akiket az Isten rábízott, hogy hová helyezte őt az Isten, hogy milyen kincsekkel, kultúrával ajándékozta meg. Felragyog előtte az Istentől kapott önazonossága, identitása, és ezt komolyan veszi. Vagy a legmodernebb, az ökológiai megtérés. Hát ez teljesen bibliai, nem az ökumenikus tanács sajátította ezt ki magának, hogy valami világi dolgról beszéljen, hanem ez egy nagy probléma, amikor komolyan veszük az Isten parancsát, hogy ne kiszipolyozzuk a lakott földet, hanem műveljük és őrizzük azt, becsüljük meg azt. Az egyetlen megtérésből fakad az, hogy különböző területeken ez az egyetlen megtérés, az élő Istenhez való fordulás testet ölt. Térjetek meg az Úrhoz. Ezt jelenti a megtérés. És az ebből következő második kérdés az, hogy ki végzi el ezt a megtérést. Kodály Psalmus Hungaricusa is, a zsoltáros parafrázisa erre utalt. És a mai ige is. A megtérés csoda. A megtérés Isten kegyelmi tette. A megtérést minden tekintetben Isten végzi el. A helyes fordítás szerint itt is, mint az ember megtérése kapcsán, Istennel kapcsolatban is a súb kifejezés szerepel. Mindjárt érthetővé teszem. Mi azért fordulhatunk az Istenhez, mert az élő Isten mindent megelőző kegyelme által már hozzánk fordult, népéhez fordult. Olyan az, kedves testvérek, mint amikor valaki nagyon elkeseredett, és szomorú, és reménytelen, és mint Ezékiás király befelé fordul a fal felé, testi-lelki értelemben, és akkor oda megy valaki, és megfogja az arcát, és kifelé fordítja. Nézd rám! Figyelj ide! Nyugodj meg! Isten fordult hozzánk először, és így válaszként ez a mi megtérésünk, így fordulhatunk mi az élő Istenhez. Amikor azt kérdezi, a figyelmesen hallgattuk az igét, Jóel, hogy térjetek meg, hát ha az Úristen visszavonja az ítéletét, hát ha megváltoztatja dolgokat, akkor ez a hát ha, ez nem valami bizonytalanságot jelent, az a hát ha, ez a talán, hanem azt jelenti, hogy valahol az egész folyamat, a megtérés csodája, hát ha minden tekintetben a szuverén Isten kezében van, ez a megtérés csodája. Isten cselekszi azt teljes egészében, ő fordult hozzánk, hogy mi hozzáfordulhassunk válaszként. Sőt, pontosabban, még pontosabban mondom, Isten kegyelme cselekszi, végzi el a megtérés csodáját, mert ez nagyon hangsúlyosan ott volt a Jóeli idézetben. Figyelmesen hallgattátok, nagyon megnyomtam, kihangsúlyoztam a mai első versét, a 12. verset, még mindig így szól az Úr. Szól az Úr, van remény. Még mindig szól az Úr, és még mindig így szól az Úr, hogy tele van kegyelemmel. Mert kívülről tudjuk ezt az igét, más profétáknál is megjelenik, mert az Isten kegyelmes, szeretete és türelme végtelen, irgalma határtalan. Az Isten kegyelme végzi el a megtérés csodáját, és kedves testvérem, még mindig így szól az Úr, még nem késő. Most is szól az Úr, mint akkor szólt az Úr. Így mondjuk, még tart a kegyelmi idő. Ugyanezt Ézsaiás proféta így hangsúlyozza, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. A 2. Korintus 6-ban, íme most van a kegyelmi idő, íme most van az üdvösség napja, mert mindig a jelennek van minősített ideje, még nem késő, még tart a kegyelmi idő, hozzád fordult az Úr, még hív, még visszafordíthatja a veszedelmet. Isten kegyelme végzi el ezt a csodát, és az, hogy még visszafordíthatja a veszedelmet, az nem azt jelenti, mint ha Isten valami szeszélyes Isten lenne, következetlen, aki hol így, hol úgy meggondolhatja magát, és az ember ezt befolyásolhatná, mert Isten szuverén Isten, hanem ez a gondolat azt húzza alá, hogy Isten, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, és ezt megmutatta Jézus Krisztusban, ítéletében is kihangsúlyozza a kegyelmet, mert ő fordult hozzánk még az ítéletében is, a próbatételekben is népéhez. A megtérés csoda Isten végzi el, Isten kegyelme végzi el, tart még a kegyelmi idő. És Isten kegyelme ezt kiválasztott népén bizonyára elvégzi. És ragyogjon fel ez a teológiai igei megindoklása ennek, hogy Isten az ő dicsőségért nem hagyja népét bántani, nem hagyja népét káromoltatni, és nem engedi, hogy miattunk káromoltassék Isten neve a világban, ezért Isten népét megtéríti, Isten dicsőségét felragyogtatja népén, hogy hitetlen népe miatt ne káromoltassék az Istennek neve, míg nem eljön majd az a gyönyörűséges időszak, amikor egyértelműen mindenki előtt felragyog az Isten dicsősége, ahogy a Filippi Krisztus himnuszában halljuk, hogy Jézus Krisztus nevére minden tért meghajoljon, és meghajol mennyeieké, földieké, és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, mert akkor ez már egyértelművé lesz. Mi a megtérés? Istenhez fordulás, konkrét vétkekből az élet konkrét területein, és a megtérés mindenestől ajándék, Isten cselekvése, Isten kegyelmének cselekvése, és ő azt elvégzi az ő dicsőségéért népe javára. A megtérés csoda, ajándék. És ezután az ige hirdetés harmadik részében tényleg szóljunk a gyakorlati dolgokról. A megtérés hogyan járól, hiszen Joel próféta a mai szakasz második részében csak erről szól. Mi a megtérés valósága? Hogyan történik a megtérés? Mik a megtérésnek a jelei, a folyamata? Először is Joel hangsúlyozza a megtérés hogyanjával kapcsolatban, hogy nem tudok rá most jobb, rövidebb kifejezést, hogy a belső valóságos megtérés teljes szívvel a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, a szív az ember egész valóját jelenti, tehát valódi tartalmi, érdemi élő megtérés, amit a mi Urunk elvégez. Teljes szívvel. Tudunk mi ebben a világban teljes szívvel megtérni az Úrhoz, osztatlan szívvel? Mert mindig azt tapasztaljuk, hogy hát Uram, a szívem, a valóm egyik része a tied, de hát azért a másik részét azt annyi minden leköti, és hát azért a hétköznapokban nagyon sokszor ezen van a hangsúly, és az arányok nagyon ebbe az irányba, ebbe a nyomorúságos irányba tolódnak el. Mit jelent a teljes szívvel való megtérés? Nem ezen múlik. Ezért teszi hozzá Joel prófét, hogy a szíveteket szaggassátok meg. Tudjátok, az a teljes szívvel való megtérés, amikor Zsoltárok 50 az ember alázattal az élő Isten megtérést elvégző kegyelmére hagyatkozik, és már nem a másikra mutogat. Én vétkeztem. Ellened vétkeztem, Uram. Igazad van, ha szólsz, jogos az ítéleted, és tisztíts meg engem. A teljes szívvel való megtérés, a szívnek ez a megszaggatása, ez az alázat, én. Tisztíts meg engem, hogy aztán én, mint a te néped tagja, mássá lehessek a gyülekezetben és a világban. Először én, aki bűnös vagyok, és nem a másik, aki bűnös. És tudjátok, csak zárójelben. Nem tudok mit kezdeni az a provokatív kérdéssel, amikor bizonyos körök, vagy belterjes hívő körök azt kezdik firtatni, hogy ki az, aki igazán megtért, szerintük. És még azt is elkezdik firtatni, hogy hát kik a hívő lelkészek, és kik nem a hívő lelkészek, szerintük. A probléma természetesen élő és adott. De aki ezt a kérdést így felteszi, az gyanítom, hogy nem tért meg igazán. Mert éppen ez az alázat hiányzik, aki ezt ilyen direkten, önhitten tematizálja, hogy én igen, a többiek nem biztos. Teljes szívvel a szíveteket szaggatni meg. Én vétkeztem először, Pál apostol bűnösök között első vagyok, én ellened vétkeztem, igazad van, ha szólsz, és könyörülj, tisztíts meg engem. Ez a teljes szívvel, a teljes valónkkal való megtérés, a belső megtérés, a megtérés hogyanjáról beszélünk, és Joel szól, hogy ennek megvannak a külső, látható keretei. A bevezetésben általánosan szóltunk róla, de most itt Joel konkretizálja. Tehát van a belső tartalom, és van a külső jel, illetve a külső keretei a megtérésnek. A belső és a külső megtérés egysége. És a külső megtérés kapcsán Így fogalmaz Joel, hogy fújjátok meg a kürtöt, és jöjjetek az Úr templomába, a látható egyházba. Mert ne felejtsd el, kedves testvérem, hogy aki belsőleg megtért, teljes szívvel megtért, az azonnal megjelenik a Krisztus testében, a látható egyházban, a saját gyülekezetében, jelenlétével hitvalló módon azt felvállalja, ott szolgálatot vállal, és nem azt kezdi el firtatni, hogy milyen nyomorult az én lelkészem, milyen nyomorult ez a gyülekezet, milyen gyarló ez az egyház, én jobbat szeretnék, én ide megyek, én oda megyek. A belső teljes szívvel való megtérésnek a következménye, hogy megjelenek a látható egyházban, hogy szolgálatot vállalok annak minden nyomorúsága ellenére, és megfordítom a gondolatot, mert ezek úgy egészítik ki egymást, hogy valamikor a külső keret az első, és azt tölti meg az Isten belső tartalommal, valamikor fordítva. Vagyis, és Joel most ezt hangsúlyozza, remélem követhető, gyűjjetek össze. Tartsatok szent összegyülekezést. Nincs appelláta, nincs vita. Jöjjenek az úrházába a vének, jöjjenek az úrházába a gyermekek, a csecsemők, az ifjú házasok, miközben könyörögjenek a papok megtérésért. Vagyis, kedves testvéreim, vannak olyan dolgok, amelyek bizonyos kultúrában kötelezőek. Még a nagy szabadságban is. Hogy kötelező dolgozni, kötelező bizonyos törvényeket betartani. Bizony ki kellene mondani, hogy kötelező lenne a saját keresztény kultúránkat ápolni. Nincs vita, hogy édesanyám is megfogott bennünket a legnehezebb időkben is. 3 kilométerre volt a református templom, és nem volt a appelláta, egész kiskorunktól kezdve jöttök és kész. Hát kedves testvéreim, hol vagyunk most mi ettől? Elkezdeni a külsővel, és közben könyörögjenek, sírjanak a papok, hogy adjon az Úr belső megtérést, a szív megtérését is. De csecsemő kortól kezdve megfogni a gyerekeink kezét, és elmondani, hogy jöttök, és kész. Nincs vita. Kedves testvéreim, nem lesz alap ebben nagy szabadságba, amire építkezzünk. Tudjátok, micsoda bűnök ezek? Ugyanakkor áldjuk az Urat, értetek, hogy annyian vagytok itt, és én most ezt szeretném kiemelni, hogy milyen kegyelmi állapotban vagyunk, akik jöttök, és hozzátok a gyermekeiteket, az unokáitokat, a kicsi csecsemőket itt a templomban, nem is tudjátok, hogy, és nem tudom, mennyire van tele a terem, itt oldalt, miközben fönn gyermekisten tisztelet van, ezt a jelenlévő gyülekezet soha nem tudja, és ez nem önmagunk dicsérete, hanem csupán alázatos hálaadás, hogy egy héttel ezelőtt is csurik tele volt a terem, még a lelkészi hivatalban, az irodában is ültek. Áldott legyen az Isten ezért. Belső megtérés és a külső megtérés egysége, amiből fakad az a csodálatos egység, és ez is a megtérés hogyanja, amivel zárul ez a látomás, hogy igen. Ennek nyomán a külső és a belső megtérés egységében adatik áldás. Az Isten szín előtt megállva, a földi világban is megújul és bővelkedik az emberi élet, még a nyomorúságban is, az örök élet távlataiban. Az utolsó 2 vers, olvassatok utána, pontosan erről szólt. Az Úr napja megtérésre hív, mert a megtérés Istenhez fordulás, azzal a csodával, hogy az Úr Jézus Krisztusban már hozzánk fordult, és mi megtapasztaltuk, áldott legyen az Isten a megtérés hogyanját, a belső és a külső és a belső megtérés egységében. És minden nehézség ellenére az Isten mindenre elégséges áldását. A Baross utca végéről a templomunk felé jövet, 2 nappal ezelőtt feltűnt az, hogy jé, Ilyen szép egységben még soha nem láttam rá a templomunkra, és mögötte a megújuló gyülekezeti házunkra. Mi történt? És akkor vettem észre, hogy itt a előttünk lévő telken a hatalmas gesztenye fákat törzs középen elvágták. És így egyáltalán nem lógott bele a képbe semmi, és hát gyönyörködtem a mi picinke kis templomunkba, hát hol van ez a Vörösberényi erőtemplomtól, de nekünk nagyon kedves, ez az Isten garázsa, és mögötte a nagyon kora tavaszi napsütésben a gyülekezeti házunk is ragyogott, ezt is azonnal lefényképeztem. És arra gondoltam, hogy visszametszették ezeket a vadgesztenye fákat törzs középig, majd új hajtások fakadnak abból, de hát csak vadgesztenye hajtások. Mert hát az igazi megoldás az, hogy teljesen tövig levágni, és az Isten oltó késével belemetszeni a szelíd gesztenye hajtásokat, beleoltani. Az Úr napja örömben és ítéletben, mint az Isten oltó kése, ismerjük a verset, még inkább a római levélből az ide vonatkozó igét, ugyan olajfával a vadba beleoltja a szelídet, a Krisztusit. Ez a megtérés ő cselekszi, és aztán válaszként mi már hajthatjuk az új krisztusi hajtásokat, és minden nyomorúságunk ellenére a lélek gyümölcseit teremhetjük. Istenünk, Urunk, kérünk Tégedet, fordítsad hozzánk szent szemeidet. Köszönjük, hogy ezt Krisztusban megtetted. Amen. Urunk, egy mondatban, hálódó szívvel, imádságban szeretnénk neked megköszönni azt a csodát, hogy te hozzánk fordultál, és a te kegyelmedből mi hozzánk fordulhattunk, üdvösséget nyerhettünk, örök életet, új életet, hogy áldással lehessünk életünk utolsó percéig. A te dicsőségedre, a ránk bízottak körében, sokak javára. Áld meg bennünket ebben a szolgálatban, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül, annak bizonnyal üdvössége van. Így mondunk közben járó könyörgést egymásért, miközben megköszönjük azt, hogy te már meghallgattál bennünket a Jézus Krisztusban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánlom az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.